gyöttem, békém én már megkötöttem.
19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A nyugdíjasok jövő februárban átlagosan 65 ezer forint pluszt kapnak a 14. havi nyugdíj egyheti összegének kifizetésével, közölte a TV2-ben hétfőn a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Koncz Zsófia elmondta, hogy az idősek tanácsával a napokban folytatott találkozón a tagok üdvözölték, hogy a 13. havi nyugdíjhoz hasonlóan fokozatosan bevezeti a kormány a 14. havi ellátást is. A magyar kormány 2010 után szövetséget kötött a nyugdíjasokkal, hogy megőrzi a nyugdíjak vásárlóerejét, melynek részeként nemrégiben 30 ezer forintos élelmiszerutalványokat kaptak, novemberben megérkezett a kiegészítő nyugdíjemelés, ami több mint 50 ezer forintot jelent átlagosan, idézte fel az államtitkár, aki kiemelte, a jövő évi költségvetésben 7700 milliárd forintot költ a magyar kormány a nyugdíjakra. Ez az egyik legnagyobb tétel, és még ehhez jön hozzá majd a 14. havi nyugdíj egyheti összege, mondta Koncz Zsófia. A kormány már bevezette a 3 gyermekes édesanyák SZIA mentességét, januártól pedig a 2 gyermekesek, a 40 év alattiak következnek, ezt is felmenő rendszerben vezetik be. Így 1 millió édesanyának nem kell majd személyi jövedelemadót fizetni, jegyezte meg a politikus. 3 lelkipásztort szenteltek fel a hétvégén Miskolcon a Deszka templomban. Mindannyian Sárospatakon szereztek oklevelet és Észak-Kelet-Magyarország gyülekezeteiben szolgálnak. A jelöltekre a tiszáninneni református egyházkerület előjárói kérték Isten áldását. Az ünnepi istentiszteleten Barna Sándor püspök arról beszélt, lelkipásztornak lenni nem pusztán emberi döntés, hanem elhívás, a Szentlélek munkája. Az egyházi vezető hangsúlyozta, hogy folyamatosan őrizniük kell a tüzet, vagyis állandóan Istenre kell figyelniük és készen kell állniuk a szolgálatra. A Magyarországi Református Egyház törvénye szerint azokat a diplomával rendelkező lelkészeket lehet felszentelni, akik korábban sikeresen teljesítették az ehhez szükséges vizsgát. Barna Sándor püspököt hallják.
Jogi értelemben valóban ekkortól nevezhetők lelkipásztornak, és ekkortól válnak, úgymond választható lelkipásztorra. Tulajdonképpen így vehetnek önálló lelkészi szolgálatra egy gyülekezetbe. Nyilván az életüknek egy fontos fordulópontja. Az az elköteleződés, ami nyilvánvalóan az elhívásuk során már, mint belső elhívás korábban megszületett bennük, ez most úgymond kívülről is, mint egy házi elküldésként manifestálódik, kifejeződik. Az Istenre figyelés, az igeolvasás, az imádság, az elcsendesedés fontos háttere a mi lelkészi szolgálatunknak. Enélkül, Szentlélek ajándéka nélkül nem lehet lelkipásztorolni.
November végére az érintett mintegy 400 ezer személyautóból várhatóan 60-70 ezer kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződést is lecserélhetnek a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége szerint. Az egyes biztosítók ugyanis az idén is vonzó díjakkal igyekeznek bővíteni ügyfélkörüket, és így az autósok jelentős része találkozhat a jelenlegi biztosításánál kedvezőbb konstrukciókkal, hívta fel a figyelmet hétfői elemzésében a szövetség. Utolsó hetébe ért az évvégi kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kampány, melyben a független alkusz cégek élénk érdeklődés mellett a tavalyihoz hasonló vagy annál kissé alacsonyabb díjszintről számolnak be. Az online kötések éves átlagdíja ebben az időszakban 30 ezer forint körül alakul. Alapvetően a 2010 előtt vásárolt, és azóta is folyamatosan ugyanannál a tulajdonosnál lévő autók az érintettek. Besnyő Márton, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége gépjármű szekciójának elnöke szerint a kampányban érintett autósok körében átlag felett vannak olyanok, akik hosszú ideje kármentesen vezetnek. Elsősorban értük folyik az a biztosítók közötti verseny, mely az idén sok esetben jelentős díjmegtakarítást is eredményezhet, hangsúlyozta. Az előző évek tapasztalatai szerint a kampány legintenzívebb szakasza az utolsó hétre esik, a teljes novemberi időszak váltásainak mintegy 40%-a ezekben a napokban zajlik, emelte ki a közlemény. biztonságos és tudatos vásárlásra figyelmeztet a Black Friday ideje alatt a szaktárca. Erre érdemes figyelni a vásárlóknak. Az akciók idején ugyanis jelentősen megnő az online és személyes vásárlások száma. A kereskedők ilyenkor látványos, sok esetben rendkívüli árengedményekkel hirdetik termékeiket, melyek között a fogyasztók gyakran nehezen igazodnak el. A tudatos vásárlói magatartás ezért kiemelten fontos annak érdekében, hogy a kedvezményes időszak ne vezessen pénzügyi veszteséghez vagy későbbi reklamációkhoz, hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Így például a vásárlások előtt célszerű előre listát készíteni azokról a termékekről, melyekre valóban szükségünk van, így elkerülhetők a felesleges kiadások. Érdemes mindig ellenőrizni a termékek eredeti árát, illetve a kedvezmény valódiságát, ugyanis előfordulhat, hogy egy akciós ajánlat olyan áthúzott árat tüntet fel, melyet a kereskedő valójában soha nem alkalmazott, emelte ki a minisztérium. Online vásárlásnál különösen fontos a webáruház megbízhatóságának ellenőrzése, az általános szerződési feltételeket, a cég elérhetőségeit, a szállítási és elállási feltételeket egyaránt érdemes áttekinteni, erősítette meg a Nemzetgazdasági Minisztérium. A Magyar Posta idén is kiemelt szerepet vállal az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtésében. A cég december 14-éig minden csomagautomatán keresztül kézbesített csomag feladási díjából 10 forintot a rászoruló családokat támogató karitatív munka segítségére ajánl fel. Emellett a Magyar Posta gondoskodik az Ökumenikus Segélyszervezet számára érkezett adományok térítésmentes szállításáról is, közölte a karitatív szervezet hétfőn. A tájékoztatás szerint a Magyar Posta és az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai partnersége nem korlátozódik az adventi időszakra, ugyanis a cég évről évre részt vesz az Iskola Kezdés Együtt elnevezésű segélyakcióban, melynek részeként térítésmentesen szállít 2000 gyermek számára személyre szabott tanszercsomagot. Az összegzésben idézték Gáncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatóját, aki elmondta, a partnerség hozzájárul ahhoz, hogy többet és hatékonyabban tudjanak segíteni, áll a közleményben. Nemzetközi úszóvetélkedőt rendeztek a Kemény Dénes Városi Sportuszodában Miskolcon. Az 5. Mirehu Kupa egyben testvérvárosok nemzetközi úszóversenye és 37. Bicskei Zoltán emlékverseny kínált sportolási lehetőséget az úszás hazai és külföldi versenyzői számára. A három nemzet 19 egyesületének több mint 260 sportolóját felvonultató viadalon alaposan kitettek magukért a rendező Miskolci Sportiskola úszói. A hazai versenyzők 120-nál is több medált tartottak itthon, mondta Sajgó László, a Miskolci Sportiskola úszó szakosztályának vezetője.
Ez a verseny regionális verseny volt, ahová igazolt státuszban készülő és sportoló igazolt versenyzők érkeztek, szóval A-kategóriás versenyzők. Nyilván az időpont nem véletlen, hiszen 2 hét múlva korosztályos rövidpályás magyar bajnokság lesz, illetve december közepén a cikluszáró főversenyekre egy nagyon jó edzés lehetőséget biztosított a helyszín és a rendezvény. Ez alapvetően a 5. Mirehu Kupa volt, és egyben a testvérvárosok nemzetközi úszóversenye, illetve Bicskei Zoltán emlékverseny volt november 14-15-én. A testvérvárosok nemzetközi úszóverseny elnevezés arra utal, hogy nekünk élő kapcsolatunk van Tamperével, a finnországi Tamperével, ahonnan most is érkezett egy 8 főt számláló delegáció, akiket vendégül láttunk, cserébe pedig mi fogunk majd Tamperébe eljutni a következő éven, úgyhogy ez egy ilyen kölcsönösen jól működő kapcsolat. A regisztráció lezárását követően közel 20 úszóegyesület küldött versenyzőket, közel 300 versenyző látogatott el a Kemény Dénes Városi Sportuszodába. Ez egy ilyen jól kezelhető létszám. A sportiskola edzői 36 versenyzőt neveztek egészen pontosan a kétnapos viadalra. Ez a verseny ez része a felkészülésünknek, ami nyilván a országos főversenyekre irányul. Eredmény csak kőkemény munka elvégzése után érkezhet. Igyekszünk a lehetőségekhez képest erős minőségedzés munkát végezni. Nyilvánvaló, hogy a szakosztályban készülő sportoló gyermekek mindegyike egyetemre készül, remek középiskolákban pallérozódnak, teher alatt nő a pálma. Ennek ellenére mindig azon dolgozunk a szülőkkel, illetve a kollégáimmal, illetve a természetesen a versenyzőkkel, hogy sikerüljön egészséges mederbe terelni a sport, tanulás és magánélet hármas ördög egyensúlyát.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Csodálkozva néznek rám, mint nagy vagy, atyám. Helyre állítottál már, lábam újra táncot jár. Csodálkozva néznek rám, mint nagy vagy, atyám. Helyre állítottál már, lábam újra táncot jár.
Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Nyugalom.
Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Varga Gyöngyi vagyok, a Tiszalúci Református gyülekezet lelkésze. A mai igét az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetének első versétől a 17. versig olvasom. Ezek után Pál, Aténból eltávozván, méne Korintusba, és mikor egy Aquila nevű pontoszi származású zsidóra talált, ki nem régen jött Itáliából, és feleségére Priscillára, hozzájuk csatlakozik. És mivel, hogy azonféle míves vala, náluk marada és dolgozik vala. Mesterségükre nézve ugyanis sátort csinálók valának. Vetekedének pedig minden szombaton a zsinagógába, és igyekeztek mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni. Mikor pedig megérkeztek Macedóniából, Szilász és Timóteus, szorongattatá a lélek Pált, és bizonyságot tűn a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. Mikor pedig azok ellenszegülnek, és káromlásokat szólnak, ruháit megrázva mondanékik. Véretek a fejetekre, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. És által menvén onnét, méne egy Justus nevű istenfélő ember házához, kinek háza szomszédos vala a zsinagógával. Krispus pedig, a zsinagógának feje, hűn az Úrban, egész házanépével egyben. A Korintus beliek közül is, sokan halván, hisznek vala és megkeresztelkedének. Monda pedig az Úr, látás által éjszaka Pálnak. Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad réád, hogy néked ártson, mert nékem sok népem van ebben a városban. És ott lakozik egy esztendőig, és 6 hónapig, tanítva köztük az Isten igéjét. Mikor pedig Gallió volt Akhája tisztartója, réát támadának a zsidók, egy akarattal párra, és vivék őt a törvényszék elébe. Mondván ez a törvény ellen való istentiszteletre csábítja az embereket. Mikor pedig Pál meg akarta nyitni száját, mondta Gallió a zsidóknak. Ha valóban valami bosszú tételről vagy gonosz cselekedetről volna szó, zsidók igazság szerint hallgattatának benneteket. De ha tanításról, nevekről és a ti törvényekről van kérdés, ti magatok lássátok, mert én ezekben bíró nem akarok lenni. És elűzi őket a törvényszék elől. A görögök pedig mindnyájan, Szosztanészt a zsinagógának fejét megragadván, verik vele a törvényszék előtt, de Gallió velük semmit sem gondola. Kedves testvéreim, a mai ige szakaszban Pál Korintusba érkezik. Jelentős Pál életében ez a város máshol alig időzik, itt pedig 1,5 évet tölt el. Tovább tud maradni. Nem csak gyülekezet jön létre, hanem annak a szervezésében is benne van az apostol. Aténból jön. A művészet, a kultúra, a filozófiának a városából, ahol nem sok eredményt ért el. Közel van ez a két város egymáshoz, de mégis más a kettő. Korintus kereskedő központ. Sok mindenki megfordul ebben a városban. Gazdag emberek, pompa, fényűzés, és mellette a szegénység is jelen van. Jelen volt az erkölcstelenség is. Afrodité temploma itt magasodott, és erkölcstelen életre hívták az embereket. Pál találkozik Aquillával, akinek ugyanaz a mestersége, sátorkészítő, mint Pál, és nem csak az írásokat ismerte, hanem egy szakmát is kitanult. Jézus is, mielőtt a szolgálatba állt volna, ácsmesterként dolgozik. Apjának mesterségét kitanulta, azt űzte. Pál szakmájának mestere volt. Akvilláéknak egy rendelet miatt el kellett költözniük, és itt Pállal kapcsolatba kerülnek. Életüket jelentősen befolyásolja ez a találkozás. Majd Efézusba költöznek, és az ottani gyülekezetnek lesznek tagjai. Bizonyára kellemetlen volt számukra a költözés. Isten a helyzetüket és sorsukat azonban mégis jóra fordította. Pál hűséges szolgatásokat kap ebben a házaspárban. A mi életünkben is vannak kellemetlen dolgok. Egy főnöki utasítás, egy költözés, de lásd meg azt is, hogy az Isten mindenről tud, és javadra tudja fordítani. A kellemetlenség a házaspár javára vált. Ezekben a kellemetlen helyzetekben is, higgy abban az Istenben, aki tud rólad, ismeri a helyzetedet, és tudja úgy alakítani a dolgokat, hogy neked végül jobb lesz. Pál elmegy a zsinagógába, és dolgozik is, mert nincs pénze. Amikor megérkeznek az ő segítői, akkor adja át magát teljesen az ige hirdetésnek, hiszen Tesszalonikából anyagi támogatást kap. Justus házába megy, Krispus követi. Kíváncsi az evangéliumra, a zsinagóga elöljárója, és eljön, hall és hisz Pál ige hirdetésének. Isten szeret, Krisztus megváltott, elhiszi és megkeresztelkedik. Nem csak ő, hanem az egész háza népe, és ő maga elindít egy folyamatot, hiszen többen is jönnek. Milyen jó az, amikor példa tud lenni valaki, és a jóban követik az ő cselekedeteit. Az Úr megszólítja Pált egy éjszakai látomásban. Ne félj, ott vagyok veled. Róma a zsidó vallást nem üldözte, védte. Pál azonban elhagyja a zsinagógát, máshol beszél, és a rómaiak elkezdik üldözni, mert vallás tanít, hirdet, és ekkor Pálban is jön a félelem. Megtámadják a zsidók, hiszen elment a zsinagógából, és a zsidók felkeltik a rómaiaknak is a figyelmét. Pál mást hirdet. Fel lehet lázítani mindenkit, és rátámadhatnak. És Pálban megjelenik a félelemnek az érzete. Vannak problémák, amik ránk támadhatnak, de mégis szól az ige, ne félj. És Pált is így szólítja meg. Sok népem van, csak szólj, ne maradj csendben. Hirdesd az evangéliumot, szóljál, mert akkor lesz eredménye. És egy ígéret is elhangzik, nem fognak rád támadni. Azonban két verssel arrébb már azt olvassuk, hogy rátámadnak, vonszolják a helytartó elé, hogy bebizonyítsák, hogy Pál nem zsidó. Nem fog ártani neked senki, így lehetne fordítani ezt az ígéretet. Isten úgy alakította a helytartót, hogy őt nem érdekli. Oldják meg. Pált nem verik meg, nem ártanak neki, mint más városokban, mert az Isten megígérte. Amit Isten megígér, azt valóra váltja. Nem azt mondja, nem leszel támadott ember. bennünket is kísért a sátán. Támadás alatt vagyunk, de Isten megvéd, velünk van, nem árthat nekünk. Állj ellene, és elfut, veled vagyok. Nem tud ránk telepedni, birtokba venni, mert Jézus legyőzte őt. Bennünket kiszabadított. Támadhat, de nem tud ártani, mert az Úr mellettünk áll. És a helytartót kezdik ütlegelni. Isten visszafordított minden gonoszságot, mert amit Isten megígér, az valóság. Aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Ez valósággá lesz. Az örök élet szabadságára vezet bennünket az Úr. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te jól ismersz bennünket, jól ismered a mi lelkünket, a mi félelmeinket, amelyek olykor elragadnak bennünket, és köszönjük neked, hogy szól a te igéd, szól a biztatásod, ne félj. És olyan jó, hogy ez elég lehet nekünk, ami minden napjainkra, mert te ismered a mi helyzeteinket, körülményeinket, amelyek körbevesznek bennünket, és még a rosszat is jóra tudod fordítani. Köszönjük neked a te szeretetedet, azt, hogy a te akaratod nélkül még egy hajszál sem eshetik le a mi fejünkről. Köszönjük ezt a kegyelmet, amelyet Jézusban megmutattál a mi számunkra, és engedd, hogy még jobban a te kezedbe kapaszkodjunk. Kérünk, te vezess bennünket, és légy ott velünk a mi életünkben, minden napon. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
József Attila, Isten. Láttam, Uram, a hegyeidet, s olyan kicsike vagyok én. Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló, hogy küszöbödre ülhessek, Uram. Oda tenném a szívemet, de apró szívem, hogy tetszene néked? Roppant hegyei dobogásában elvésző gyönge dadogása, s ágyam alatt hál meg a bánat. Miért nem tudom hát sokkal szebben? Mint a hegyek és mint a füvek, szívükben szép zöld tüzek égnek, hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik, s te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban, ott állsz az útjuk végén. Meg nem zavarlak én, Uram. Elnézel kis virágaink fölött.
Esti mesénk következik. Kasper, Jesper és Jonathan a börtönben. A kardamómi börtön mindössze egyetlen szoba volt, de tágas, világos, kényelmes. Több mint egy éve nem lakott senki ott, és most egyszerre hármat költöztettek be. Bastian rendbiztosnak főtt a feje a sok gondban. Ágyakat kellett szerezni, mégpedig jó ágyakat, meg asztalt és három széket, hogy a rablók le tudjanak ülni, ha akarnak. Másnap meglátogatta őket, és érdeklődött, hogyan telt az éjszaka. Úgy aludtunk, mint a tej, felelte Jesper. Jó ágyunk van, mondta Kasper. A székek is jók, tette hozzá Jonathan. No, ezt örömmel hallom, mondta a rendbiztos, és felderült az ábrázata. És most megyek, veszek nektek mosdótálat is, meg szappant, törölközőt. Ó, az fölösleges, jól meg vagyunk így, ahogy vagyunk, mondta egyszerre mind a három rabló. De a rendbiztosnak más volt a véleménye. Hébe-hóban nem árt egy kis szappanos mosakodás, mondta, és már ment is a boltba. Bastianné asszonynak is több dolga volt, mint addig, mert most nem csak magának meg az urának főzött, de a három rablóról is gondoskodnia kellett. De éppen olyan jó lelkű volt, mint az ura. Szívesen vállalta a munkát. tett, vett, rakosgatott körülöttük, jó ételeket főzött nekik, hogy ne búsuljanak, amiért rács mögé dugták őket. A házat rendben tartom, jó gazdasszony vagyok, mert Bastián az én uram, szégyent rá nem hozok. A férjem, ó, az mint a férj, még azt is megteszi, ha sok edény van, a felétő eltörölgeti. Pedig van gondja bőven, éjjel se nyughatik, mert Kasper, Jesper, Jonatán sok bajt csináltak itt. Azt hitték, Bastián, a jó, mindent elnéz nekik. Most aztán ülnek rács mögött, jutalmuk elveszik. Egész nap sütök, főzök, a konyhán izzadok, mert Kasper, Jesper, Jonatán nagy étű kosztosok. Ebédre 10 rántott szelet nekik csak kóstoló. Én nem tudom honnan, hogyan, de tudják, mi a jó. Egymással nem gorombák, nem is verekszenek, és tetszik a szállás itt nekik, azt mondják, hogy remek. Nagy huncutok, tudom jól, és enyves a kezük, de megjavulnak biztosan, ha jól bánunk velük. Csak bogjasak szegények, meg szúrtosak nagyon, de szappanos vízzel, fésűvel segítünk a bajon. Maguk se tudják, úgy csúfít a kócosság, piszok. Ha megmosdottak, nem hiszik majd el, hogy ők azok. Bastianné bevitte szobájukba a mosdótálat, szappant, törölközőt, hiába hangoztatták, hogy az fölösleges. Csinos terítőt is tett az asztalukra, és arra egy korsót állított pár szál virággal. Csuda, milyen szépen lakunk itt, mondta Jesper. Azám, majdnem úgy, mint a rendes emberek volnánk, tette hozzá Jonatán. Kodni meg fésülködni? Hát, már én is gondoltam valami efélére, mondta Kasper. És ha megpróbálnánk, éppen csak egy picikét, kérdezte Jonatán. Vizet öntött a lavorba, beszappanozta a mosdókesztyűt, és letörölte az orra hegyét, meg egy darabkát az orra körül. Nagyon rossz volt, kérdezte Jesper. Ki lehet bírni? És Jonatán még egy kicsit mosakodott. Jó, de most már elég lesz, szólt rá Kasper, most már én vagyok soron. Ő is nekiállt, míg a füléhez is odaérintette a szappanos kesztyűt, és azt állította, hogy most egyszerre sokkal jobban hal. De Jesper volt a legbátrabb hármuk közül, az egész fejét a vízbe dugta, és olyan hévvel mosdott, hogy a szappanhab csak úgy fröcskölt szanaszét. A mindenit, hisz ez jó, mondta a végén. A képe úgy megváltozott a tisztaságtól, hogy két pajtása alig ismert rá. Bastián rendbiztos is ámult-bámult, mikor később benézett hozzájuk. Hát az ott kicsoda? Kérdezte Jesperre mutatva. Hogy nem közületek való, azt látom. De még mennyire, hogy közülünk való, hiszen az Jesper, mondta a másik kettő, lehetetlen. Csak megmosakodott. Jó ízűen nevettek mind a négyen. Egészen jó helyünk van itt maguknál, rendbiztos úr, mondta később Kasper. Örülök, hogy tetszik a szállás. És tudja, az is kellemes, hogy itt néha másokkal is beszélgethetünk, folytatta Jesper. Nem csak mindig egymással, mint eddig. Igaz? Bólintott Jonatán. Soha senkihez se szólhattunk, meg hozzánk se szólt, soha senki. És örökösen csak férfi főztjét ehettük, pedig a hölgyek mégis másként készítik el az ételt. Bastiani asszony csodakedves hölgy személy, mondta Kasper. Minden jó volna, szólalt meg aztán Jesper. Csak az nincs jól, hogy amíg nekünk itt mindenünk megvan, szegény orosztán otthon fekszik az ágyon és kuplal. Egy percre se tudom kiverni a fejemből. Igazad van. Ezen segíteni kell, mondta Bastián rendbiztos. Nem tenné meg azt a szívességet, rendbiztos úr, hogy az oroszlánt is letartóztatja? Sajnos lehetetlen. Oroszlánt nem lehet letartóztatni. Pedig jó állat, nem bánt. Mindegy, az oroszlán. Most már csak maradjon ott, ahol van, amíg ti is haza nem kerültök. De úgy intézzük majd, hogy Jesper minden nap hazamehessen és megetesse. Jó, de honnan vegyem az ételt? Nincs mit adjak neki. Majd kigondolunk valamit. Fél óra se telt bele, és Bastián rendbiztos már megint ott volt. Egy zsákot hozott, és a zsákban húst, kenyeret az oroszlánnak. A húst a hentestől kapta, a kenyeret a péktől. És vidd el neki ezt a tábla, tejcsokoládét is. Ezt én küldöm, mondta, mikor a zsákot átadta Jespernek. Az egyik rablóhát ideiglenesen kiszabadult a börtönből, megengedték neki, hogy kiránduljon a rablóházba, és enni adjon az oroszlánnak. Majdnem az egészet megette, jelentette a rendbiztosnak. Váljék egészségére!
Szabó Sándor, uram, köszönöm! Uram, köszönöm a napfényt, mely ad nekünk meleget, köszönöm a testemet, tápláló kenyeret. Köszönöm a vizet, mely oltja a szomjamat, és még mennyi-mennyi köszönet elmaradt. Köszönöm a szívet, az esőt, a harmatot, aztánom a virágot, mely oltja az illatot. Köszönöm a fákat, mely árnyékot adnak, köszönöm az estét, hogy most vége a napnak. Köszönöm a hontrát, a tüsköt, a bogarat, a hajnalban ébredő, dalos kis madara. És még mennyi-mennyi köszönet elmaradt, az eget, a földet, a folyót, a hegyeket. Köszönöm a légzéshez szükséges levegőt, és hogy boldogabb vagyok, mint bármikor azelőtt. Amit a legjobban köszönöm, utoljára hagytam, köszönöm az életet, amit tőled kaptam. Ámen!
Ha a földön átúszik,
Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
Ez az ár volt a kereszt, ő remény és védelem, életünk már végtelen. Ő erősebb, mint a sír volt, mindig így lesz, mindig így volt. Ő mentett meg, téged lássunk mindennél feljebb. Hát itt vagyunk, hogy téged áldjunk, csak téged lássunk mindennél feljebb. Hát itt vagyunk, hogy téged áldjunk, csak téged lássunk mindennél feljebb. Hát itt vagyunk, hogy téged áldjunk, csak téged lássunk mindennél feljebb. Ő erősebb, mint a sír volt, mindig így.
lesz, mindig így volt. Ő mentett meg, ő tett újjá, győztes Jézus, Úr király. Ő erősebb, mint a sír volt, mindig így lesz, mindig így volt. Ő mentett meg, ő tett újjá, győztes Jézus, Úr király.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
Csillagok alatt alszik a föld, lehet, hogy egyedül én vagyok ébren, suhognak körben a zajmadarak, társtalanul fekszem az ében. Csillagok alatt fekszik a test, az enyém, a tiéd, akárkié. Könyörögnék, hogy engem szeres, de nem ragyogsz rám már soha többé. Csillagok alatt jár kell a test, az enyém, a tiéd, vagy a másé, a test csak izgál, a gyönge hírnök, az életé, vagy az elmúlásé. Ez az álom, barátom, mondd csak, mi ez az ének, mi ez a dal, amit a távolban dúdolnak a vének. Csillagok alatt fekszik a test, éget a föld, hideg, akár a szegecselt acélfalak fogva tartják az álmaimat. Vigyázz a szóra, amit küldök, én mindig szeretni foglak. Maradj meg titkos jelszavannak, maradj meg védő csillagzatomnak. Mondd csak, mi ez az álom, barátom, mondd csak, mi ez az ének, mi ez a dal, amit a távolban. Csak mi ez az álom, barátom, mondd csak, mi ez az ének, mi ez a dal, mint a távolban dúdolnak a vének. Mondd csak, mi ez az álom, barátom, ez az ének, mi ez a dal, mint a távolban dúdolnak a vének. Mondd csak, mi ez az álom, barátom, mondd csak, mi ez az ének, mi ez a dal, mint a távolban dúdolnak a vének. Mondd csak, mi ez az álom, barátom, mondd csak, mi ez az ének, mi ez a dal. Hogy tudnám, hová tartozom, társtalanul fekszem az éjben, felhő takarja csillagzatom.